Temesvári Károly József vagyok, pálos szerzetes. A pálos rendben a Benedek nevet kaptam. Nagyszüleim anyai ágon pedagógusok voltak, és ezt azért említem meg, mert szeretek tanítani. Apai nagyszüleim, ők földművesek voltak, édesapám tisztviselő volt, anyukám pedig egészségügyi dolgozó. Egy húgom van, és egy öcsénk. 1944. október 29-én Krisztus király ünnepén születtem. Valahol ez már egy kis jelzés volt a gondviselő Isten részéről, hogy Krisztus király hív a maga szolgálatába. Hadd említsem meg, hogy amikor édesanyám szíve alatt voltam, még háború volt, és egy orosz kiskatona édesanyámat megfenyegette fegyverrel. Nagypapám, aki horvátul beszélt, szóval tartotta a kiskatonát addig, még egy tiszt nem jött, aki őt elvezette erről a helyről. Amikor születtem, édesanyám egy feszületet fogott a kezébe. A köldökzsinór rám csavarodott, és így jöttem a világra. Az aszma talán ezzel is kapcsolatba hozható. Még egy próbálkozás volt, hogy hamarabb befejezze a földéletemet. Egy láncos bomba esett le születésem után a kórház mellé. Szerencsémre csak a jobb fülemre sérültem meg maradandóan. 6 éves koromig éltünk Nagykanizsán, majd a szüleim munkát keresve Komlóra költöztek. Komló azért fontos számomra, mert a papi hivatásom ott ébredezett. Erőteljesen jelentkezett a hívás a Jóisten részéről. Sokszor minisztráltam ott. Jezsuita atya volt a kertész, sekrestés. Sokat mentünk Püspök Szent Lászlóra. A plébánost úgy nevezték köznyelven, hogy Jancsi pap. Sokat visszagondolok rá, hogy nehéz körülmények között, hogy egy szocialista város volt Komló, a sportvendéglőbe intézte az egyház ügyeit, megtanult rádiót és tévét szerelni, így tudott kapcsolatot teremteni az emberekkel. És felejthetetlen élmény volt számomra Janka néni is, aki hittant tanított, ő volt a kántor is. Emlékszem, hogy a mozi jeggyel próbáltak már akkor távol tartani bennünket a hittantól, visszaadtuk a mozi jegyet, mert Janka néni vár bennünket. Egy általános iskolai felmérő dolgozatban megkérdezték, hogy ki a példaképem. Én édesapámat említettem. Számomra sokat jelent irányt mutatóan. Hetényi Varga Károly volt a magyar tanárom. Egy tea délután alkalmával mondtam el neki, hogy én hívást érzek a papság felé. Hadd említsem meg még róla azt, hogy egy levelet kaptam a papszentelésem alkalmával, barátságáról, imádságáról biztosított engem, és azt mondta, hogy a 20. század a könnyes vagy véres vértanúság százada, hogy erre számítsak. Jó volt ez a megerősítés, ez a bizalom. 1958-ban Komlóról Pécsre anyai nagyszüleimhez költöztem, hogy középiskoláimat elkezdhessem. 1963-ban végeztem a Polák Mihály építőipari technikumban, és különféle lépcsőfokokat bejárva egy éven keresztül a pécsi magasépítő vállalatnál dolgoztam. Én már építész technikusként pálos szerzetes voltam. Nagyon fontos volt ez az időszak is számomra, mivel a papi hivatást már a szívembe hordoztam, ezért a munkásokkal való találkozás, az ő szociális helyzetük nagyon érzékenyen érintett engem. Nekem nagyon fontos az ember. Később ez a hivatásban is végig jelen volt, hála Istennek. A Pécs Ágoston téri templomhoz tartoztam, ahol valamikor Ágoston szerzetesek éltek. 2 páros atya volt ott, illegalitásba éltek, egyik sekrestésként és kántorként dolgozhatott ott, és Bolvári Pál volt a lelkiatyám nekem is, és hadd hozzak ide most egy később rendtársamat is, Szíbert Imrét. Barátok lettünk, így indult a szerzetes életbe való elköteleződésünk is. Bolvári Pálnak a hívása a páros rendbe nekem elég volt arra, hogy itt a helyem. Rákérdeztem, hogy mit jelent szerzetesnek lenni, mit jelent pálosnak lenni. Csak egy nagyon rövid mondattal így felelt, hogy töltekezés, kiröpülés. A töltekezés a Jóistennel való kapcsolat, a tanulmányaink és tovább, amit az ember befogad, azt aztán a kiröpüléskor továbbadhatja. És azt mondta, hogy ez egy magyar alapítású szerzetesrend, és ez a magyar mi volt a rendnek, olyan volt, ami miatt én igent mondtam. 1963 és 64 közötti egy év volt az újonc idő. Mivel illegalitásban voltunk, hol a pécsi temető egyik padján ülve tanítgattak bennünket, vagy egyik atyának a lakásán, a pécsi Vörös Meteor Turista Egyesületnek is a tagjai lettünk, és ennek a védelme alatt azért jobban tudtunk kirándulások alkalmával találkozni, de állandó megfigyelésre is számíthattunk, ez úgy benne volt a levegőbe akkor. Sokat jelentett számomra a már említett plébános és az illegalitásba szorított jezsuita atyákkal való találkozás. Vonzó volt számomra a látott papoknak az élete, erre tudott valamiképpen a kegyelem ráépülni. Talán érdemes azt is elmondanom, hogy a Jóisten nagyon nagy szabadságot ad a hivatással kapcsolatban is. Mind a két utat járhatónak láttam, tehát a házasságot is, a leányosztálytársaim felé is az a természetes vonzódás megvolt, de ugyanakkor ott volt mellette a hívás a Jóisten részéről. Az elkövetkező évek folyamatában egy sorompó itt és ott lezárult, de a szabadsága megvolt alatta átmenni, vagy esetleg átlépni, átugrani, de mindig egyre jobban erősödött a papi életre való hívás. Emlékszem arra, hogy amikor Pécsett, ahol dolgoztunk, az egyik épület függő folyosóján voltam, és szép napsütés volt, nekidőltem a falnak egy picit, és öröm töltött el, hogy hív az Úr, és hogy pap lehetek. Szüleim nem tudták, hogy én paphivatást érzek a szívembe, és szerették volna, főleg édesapám, hogy tovább tanuljak. Így egyetemi előkészítőre is jártam a munka mellett. Közben a pálos kispapságra való jelentkezés is szerveződött. Egy alkalom adódott, hogy Szegeden a szabadtéri játékok egyik előadásának a szünetében egyik börtönviselt atya, Havas Géza vitt fel engem Hanvas Endre püspökatyához, elbeszélgetett velem, azt kérdezte a püspökatya, hogy tudsz latinul? Mondom, nem. Tudsz énekelni? Mondom, az sem. Hát akkor felveszlek a kispapok közé. A püspökségnek jelenteni kellett, hogy felvételt nyertem. A kihallgatáskor 18 éves voltam ekkor, sok sejtésem nem volt erről a világról, de hát lassan megismertettek ezzel is. Eléggé kemény természetű volt a kihallgató tiszt. A legelső mondata talán ez volt, hogy tudom-e, hogy az épületnek a mélyén milyen helységek vannak, mondom, sejtem. Azt mondja, a Szíbert Imre már ott van. Szeretett volna fogást találni rajtam. Volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy több kérdésre nem válaszolok. Azután jött egy tiszt, egyenruhás, és egészen más stílusba kezdődött a beszélgetés. Elmondta, hogy egy preventív eljárás tulajdonképpen ez. Szeretnék, hogyha a szemináriumnak a légköréről információkat adnék, mert nekik, állami embereknek is nagyon fontos az, hogy a szemináriumnak a légköre jó legyen. Nem tudom, hogy jött ez a gondolat, de azt mondtam neki, hogy én éjszaka álmomban mindent kibeszélek, nem vagyok alkalmas erre. Hála Istennek, hogy később nem próbálkoztak.
Egy pillanatra sem gondolkodott el azon, hogy akár sokkal rosszabbra fordulhatnak a dolgok, és a helytállás nagyon-nagyon nehéz lesz.
nem éreztem olyan súlyosnak a helyzetet, hiszen kezdtem tanulni, megismerni azt a légkört, stílust, ami aztán később még jó párszor újabb és újabb tapasztalatokkal gyarapodott. Mindig megvolt azért az Úr Jézushoz való kapcsolása ezeknek a tapasztalatoknak. 69-ben szenteltek bennünket Cibet Imrével, aki az András nevet kapta, én pedig a Benedek nevet. Imréről még annyit, hogy kapott egy Pannonia motort, és nagyobb kirándulásra mehettünk a szemináriumból. Hazafelé jövet, én rózsafüzéreztem hátul, amikor nekiütköztünk egy pótkocsis teherautó hátsó kerekének, és én Imrén keresztül az országútra buktam. Ez Ferencálláson történt. Ez is egy gondviselésszerű életbemaradás, és maga a hely is, mert később ott lettem prébános. Nagyon érdekes az a lelki állapot is, ami a szentelés előtti estén volt. Lefölgyárkáltam, és gondolkodtam a holnapi napon, hogy mi is lesz. Egyrészt egy nagyon nagy öröm töltött be, hogy eljött ez a nap is. Másrészt pedig, mintha negatív szellemi erőktől egy nagy félelem, hogy hát mit tudsz te? Mivel fogsz odaállni a hívek elé? 5 évig ide jártál, de semmit nem tudsz. És akkor ezt a félelmet, szerintem ez is kegyelem, hogy sikerült feloldani magamban. Hadd említsem meg, hogy 2 héttel a szemináriumba vonulás előtt szóltam a szüleimnek, hogy fölvettek Szegedre a papi szemináriumba. A nagymama nagyon örült neki, később elmondta, nekem korábban erről nem beszélt, sokat imádkozott a hivatásért. Ide kapcsolom még édesanyám imádságát is, ahogy szült engem a keresztet fogva, hogy a Jóistennek szentelek téged. Édesanyám is hamar ráállt erre, és előkészítette az utazást. Édesapámnak volt a legnehezebb, mert ő azért, gondolom, unokákba gondolkodott, és a szemináriumban írt leveleiben a sorok között mindig ott volt ez a kis borongós fájdalom, hogy erre az útra tértem, de a szentelésemre az elfogadása ennek az útnak és az én hivatásomnak megvolt édesapám részéről. És amikor oda költözött később Pálos Szentkotra, vagyis Petőfi szállásra, amikor elbúcsúztam tőle halál előtt 1 héttel, se ő nem gondolta, se én, hogy ez volt az utolsó találkozás, és a 2 tenyér egymásba fonódott, és elmondta, hogy mennyire örül, hogy pap vagyok. A papszentelés után nagyon hosszú ideig nem értem utol a valóságot. Állandóan ott élt bennem ez a gondolat, hogy tényleg ez megtörtént. Te már pap vagy, hogy a feloldozást adhatom, hogy az átlényegítésben Jézussal együtt szerepem, feladatom, hivatásom van, és ez nagyon jó. Már említettem azt, hogy építésztechnikus vagyok, így a 45 papi évből 40 évet kellett új épületet, plébániát, imaházat építeni, vagy felújítási munkákat végeztem. Ezek mind nehézségekbe ütköztek, de nagyon sikerült a hívekkel is megtalálni a kapcsolatot. 89-ben előjárom levele nyomán a püspökömnél, kértem, hogy egyházmegyéből bocsásson el. És így kerültem Pécsre 20 év illegalitás után. Tehát sem a paptársaim, sem a szüleim, testvéreim 20 évig nem tudták, hogy én szerzetes vagyok.
Önök, a pálosok, azért tudták egymásról, hogy ki tartozik ez a szerzetességhez.
2 atya volt, aki próbált összefogni bennünket. Árva Vince atya, Márion Osztrán várt bennünket. Úgynevezett fehér napokat tartottunk. Kiki a maga plébániájáról oda utazott, és ott 1 napot töltöttünk, beszélgettünk, imádkoztunk. Később pedig Borsos József atya, aki előjárom is lett, fogott össze bennünket, Új Szent Margitára mentünk. Ezek is ilyen néven szerepeltek, hogy fehér napok. Egy ilyen alkalommal az első fogadalmam Pécset történt, 3 évvel később, 1967-ben Márion Osztrán örök fogadalmat tettem. Amikor 89-ben Pécsre kerültem, ott a keletvárosi plébánián Ákos atyával és Péter atyával kezdtük el a szerzetes életet, mert a kolostorunk állami tulajdonban volt, amit aztán később kaptunk vissza. Péter atya ráézett, hogy szerettem tanítani, a jegyes kurzus bízta rám, az összes plébánia oda küldte a jegyespárokat. Az az idő volt az a rendszerváltás ideje, amikor volt olyan három vasárnapra emlékszem, ahol közel 100 gyereket kereszteltünk meg egy vasárnap, és az az idő, amikor főiskolás, középiskoláskorú fiatalok is jelentkeztek, hogy ők is szeretnének megkeresztelkedni. 1991-ben Pécsről az elöljárom Péter atya az Alföldre küldött, hogy ott egy volt kolostorunkat így nyitsuk újjá. Petőfi szálláson nagyon sok épület volt, a felújítási munkák, a zarándokoknak a fogadása, a földhivatali papírok megszerzésétől kezdve minden feladat, élelem, anyagbeszerzés rám hárult. 8 osztályt tanítottam hittanra, nem voltam szabadságon a pap életemben végig. De a kútban mindig volt víz, volt erő, Isten adott. Az új misés szentképre ezt irattam, ha a buzaszem földbe nem kerül és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A már említett és még el nem mondott történetekben ez ott van. Aztán Márjon osztrára, majd Kósvalagra kerültem, ez is egy pálos hely.
Na és hogyan tovább?
Nagyon fontos számomra a katolicitás. Az, hogy az Úr Jézustól kapott hitleteményt jobban megismerjem, és úgy adjam tovább. És nagyon fontos számomra az ökumené, az egységre való törekvést. Ez van bennem, hogy a szeretet dialógusa előzze meg a hitbeli dialógust. Itt van lehetőségem, hogy a baptistákkal, reformátusokkal kapcsolatban legyek. Együtt imádkozunk, havonként összejövünk, évek közül nem sokan vannak egyik részről se, de próbálunk megismerni egymást és szeretetben lenni. Nagyon fontos számomra, mindig az volt a vágyam, hogy áldozáskor a padokban nem maradjon senki. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden korosztályhoz közel legyen a pap. Mindegyikhez legyen szava. Hadd említsem meg, hogy nagyon sok gyereket kellett hitoktatnom. Szeptemberben úgy álltam elég, hogy én a lelki atyátok vagyok. Ha belenéztek a tükörbe, akkor látjátok, hogy hasonlítotok édesapátokra, édesanyátokra, mert karaktert adott át azáltal, hogy ő az apád és az ő az anyád. Lesz egy lelki karakter is, ezt pedig tőlem kapjátok a hitoktatásra keresztül. Ez mindig számomra egy fontos dolog volt a cölibátussal kapcsolatban, hogy a lelki atyaság az egy nagyon jó dolog, és a mai napig örülök ennek. Mondhatnám, hogy ez is életfokoztás. Jóisten adott fékeket is, ezek az én betegségeim. Ezek a passiók is kellenek, amit a Jóisten úgy bele szőtt a mindennapjaimba, és érzik azt, hogy egyszer a földi életből át kell menni az örök életbe. Ez is a keresztény életünkhöz tartozik, hogy Jézust nap mint nap keresztünket fölvéve követni tudjuk. Őt, aki az út, az igazság és az élet.
Kedves hallgatók, Temesvári Károly József, ismertebb nevén Benedek atya páros szerzetes tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió, a lélek hangja. Regina Tulila Tara.
Kedves hallgatók! Rakoncai Éva vagyok, a Gazdálkodj Hittel című műsor vezetője, mely a Szapiencia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsora. Az adásokkal két hetente csütörtök esténként 10 és 11 óra között jelentkezünk. Olyan emberekkel beszélgetünk, akik munkájukban nem csak elhivatottak, szorgalmasak és jó szakemberek akarnak lenni, hanem keresztények is. A műsorban meghívott vendégek beszélnek az adás témájának elméleti hátteréről, és osztják meg velünk személyes véleményüket, de nagyon számítunk a rádióhallgatók történeteire, véleményére is.